Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy meghaltál és föltámadtál. Élő Úrunk vagy, köszönjük, hogy hozzád szólhatunk imádságba, és Te is szólsz hozzánk a Biblián keresztül. Kérünk, hogy most, amikor halálodra és feltámadásodra visszaemlékezünk, mely oly sok évszázaddal, sőt évezreddel ezelőtt volt, segíts, hogy tudjuk meghallani a Te mennyből, dicső trónodról hozzánk szóló beszédeidet a Biblián keresztül. Kérünk Téged, hogy így áld meg a mi ünneplésünket ezen a mostani húsvéton. Köszönjük, hogy meghallgatod esetezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk János evangéliumából, a 20. részből, a 20. rész 19. versétől a 23. versig. Leülve figyelemmel hallgassátok meg az igét. Tehát János evangélium a 20. részében, a 19. verstől ezt olvassuk. Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus, és megállt a középen, és mondta nékik, békesség néktek. És ezt mondván megmutatta nekik az ő kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Ismét mondta azért nekik Jézus, békesség nektek, amiként engem küldött vala az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondanékik, vegyetek szent lelket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Kedves testvérek, tegnap elhangzott már ez a kérdés, minek örüljünk húsvétkor, hiszen a Szentírásnak a Jézus feltámadásáról való történeteit olvasva újra meg újra beleütközünk ebbe, hogy az emberek hát megdöbbenéssel, csodálattal, de örömmel fogadták a Jézus feltámadását. Természetesen ez azokra volt igaz, akik szerették őt és bíztak benne, mert az ellenségei azok fölöttébb nem örültek ennek a dolognak. De akik szerették, követték, azoknak óriási öröm vett erőt a szívükön, hogy végre újra látják a Jézust, akiről hát már pár nappal azelőtt ugye teljesen lemondtak, látták meghalni. Szóval, minek örüljünk húsvétkor? Mi magunk, akik ma élő keresztjének vagyunk, akik, hogy így mondjam, Jézust itt szemtől szembe nem láttuk, nem hallottuk, csak a Szentíráson keresztül ismerhetjük, idézőjelbe tettem ezt a csakot, de ismerhetjük őt, bízhatunk benne, szerethetjük őt, minek örüljünk mi húsvétkor? Hát tegnap is mondtam már 4 okot, ma is mondok még 4 okot, és biztos lehetne még egy pár okot találnunk. Tegnap arról beszélünk, hogy örüljünk először is húsvétkor magának az Úr Jézusnak, az ő drága személyének, mint amikor hazatér a fogságból egy halottnak hitt férj a világháború után, és egyszer csak ott áll az ajtóba, és kitör a csodálat és az öröm a feleségből vagy a gyerekekből. Aztán hát örüljünk természetesen a megváltásnak, amit megpecsételt az Úr Jézus feltámadása. A megváltás megtörtént. Az elvégeztetett, amit a kereszten kiáltott, az igaz. Rákerült a pecsét húsvétkor erre, az Atya Isten részéről is elfogadta az áldozatot, feltámasztotta Jézust a halálból. Örüljünk a megváltásnak. Örüljünk, harmadszor erről beszéltem, az új életre kapott szabadságunknak. Mert Jézus által ha hiszünk benne, követjük őt, akkor felszabadulunk a bűnnek a velünk élő uralma alól, amelyik állandóan arra kényszerít minket, hogy olyan dolgokat mondjunk, meg csináljunk, amik nem tetszenek az Úrnak. És nekünk is kárunkra van, az embertársainknak is kárunkra van, mindenkinek kárára van. Csodálatos, hogy az élő Jézus viszont szabaddá tesz bennünket a bűn állapotából, és egy új életre nyitja meg a lehetőséget. Olyan csodálatos ez, hogy mi lehetünk alázatosak. Nem mindig sikerül, de azért a szabadságunk ott van. Lehetünk megbocsátóak, lehetünk bocsánatkérő emberek, lehetünk szelídek, lehetünk türelmesek. Nem mindig sikerül sajnos, de legalább a szabadságunk megvan rá. És nem valami iszonyú erőfeszítésbe kerül, hanem csak annyiba kerül, hogy Jézusba kapaszkodunk. És ő valahogy felszabadít minket erre, hogy más emberek legyünk, mint amilyeneknek egyébként sajnos születtünk. Tehát örüljünk ennek a szabadságunknak, amit kaptunk, hogy új életet éljünk. És örüljünk, negyedszer erről beszéltem, még a Biblia tökéletes megbízhatóságának, hiszen emlékeztek, hogy Jézus is magyarázta az emmausi tanítványoknak a Szentírás alapján, hogy a Messiásnak ezeket kellett szenvedni, és utána föl kellett támadni. És azok csak hallgatták, és közben gerjedezett a szívük, hogy mondják, megíratott a törvényben, meg a prófétákban, hogy ez kell történni velem. Hát ez azt jelenti, hogy az írás megbízható, mert az történt, ami megmondatott előre. Pontosan ugyanaz történt. Tehát örüljünk Jézusnak, örüljünk a megváltásnak, örüljünk az új életre kapott szabadságnak, örüljünk a Biblia megbízhatóságának, és akkor folytatom tovább. Örüljünk annak először is, hogy hitünk nem hiába való. Ugye ezt Pál apostoltól idézem, aki az 1 Korintus 15-ben mondja, hogy ha Jézus fel nem támadt, akkor hiába való a ti hitetek. Hiába való, ha fel nem támadt. De ha feltámadt, akkor nem hiába való a hitetek. Az emberek sok mindenben hisznek. Szinte felsorolhatatlan, hogy mi mindenben hisznek az emberek. Mondjuk hisznek abba, hogy az ember alapvetően jó. Vagy hisznek abba, hogy az ember alapvetően rossz. Az állatvilágból hozza magával a gonoszságot, és hát nem is tud más lenni, kutyából nem lesz szalonna. Ilyen az ember. El kell fogadni, nem felelős egyébként semmiért, amit mond, vagy amit csinál. Hisznek abban, hogy az ember egy ilyen fejlődési folyamatban van, és az ember egyre magasabb szintre fejlődik. Ugye ez egy ilyen, manapság már halljátok ezeket a transhumanista szavakat, amikor az emberi fejlődés következő lépcsője az, hogy az ember félig géppé változik, és létrehozatik a Kiborg nevű intézmény. A félig ember, félig gép. Ez a fejlődésünk következő foka. Amíg el nem jutunk oda, hogy teljesen gépekké válunk, és legyőzzük végre a halált. Fejlődik az ember. De fejlődik az egész mindenség. És egyre jobb lesz minden mindig, amint láthatjátok is. Egyre jobb lesz minden, egyre magasabb szintre emelkedik a világ, mert van valami isteni törvényszerűség a dolgok mélyén, mondta Hegel egyébként, ami azt biztosítja, hogy az egész kozmosz egy hatalmas fejlődési folyamatban, és egyszer csak megérkezünk valami földi mennyországba. Ebbe is lehet hinni. Meg lehet hinni abba is, hogy Isten nincs. Meg abba is lehet hinni, hogy Jézus nem is halt meg, nem is támad föl, ez is csak egy mese. Lehet azt mondani a keresztjénekre, hogy ez is egy hazug társaság, a képmutató embereknek egy brigádja, a világ megrontói. Lehet sok mindenbe hinni, nem sorolom, hogy még mibe lehet hinni, csak a kérdés mindig az, hogy ezek a hitek, ezek nem bizonyulnak-e hiába valónak, vagyis üresnek, súlytalannak, jelentéktelennek. És hát sajnos egyre többször látjuk, hogy de bizony sajnos ezek az önáltatás kategóriájába tartoznak. az illúzió kategóriájába tartoznak ezek a hitek, mert nem áll mögöttük a feltámadott Jézus. A kereszténység is egy hit, csak a keresztény hit mögött ott áll a feltámadott Jézus. És ő miatta a keresztény hit az nem illúzió, nem álom, nem valami mitosz vagy legenda, hanem egy súlyos, jelentőségteljes, a valóság által is, a tapasztalat által is visszaigazolt jelenség. A keresztény hit az nem egy hiába való hit, hanem nagyon is nem hiába való ez a hit. Ha mi Jézusban hiszünk, vagy hiszünk az ő tanításaiban, vagy az ígéreteiben, akkor ez nem hiába való. A valóság és a tapasztalat visszaigazolja, hogy mindez igaz és jelentőségteljes dolog. Például, hogyha én hiszek Jézusba, és valami baj ér, akkor van kihez fordulnom, és ő meghallgat engem. És ha kell, akkor megvigasztal engem. Ha kell, akkor erőt ad nekem, lelki erőt ad nekem, a legnagyobb terhek hordozásához is. Itt van vicca. Meg mások is. Akik tapasztalják, hogy ez a Jézus örömöt ad nekem, még a legnagyobb bajban, a legnagyobb nehézségek között. Békességet ad nekem. Békességet ad nekem. Milyen jó volt, amit mondtál te is valamelyik este, hogy békességünknek büntetése Jézuson van. Békességünk lehet. Egy ilyen világból tele van békétlen emberekkel a világ. Nekünk meg békességünk van a szívünkben. Bölcsességet kapunk Jézustól, hogy jó döntéseket tudjunk hozni az életbe. Ne rontsuk el se a magunk, se mások életét. A jövőre nézve reménységünk van. Reménységünk van, nem az van, hogy no future, aztán majd éljünk csak a mának, mert jövő az már nincs. Nekünk jövőnk van, mert Jézus megígért, hogy visszajön és magához vesz bennünket. A múlt nem terhel minket úgy, mint másokat, akik viszik magukkal a bűneiknek a terhét, meg az elrontott dolgaiknak a terhét, mert nekünk ott van a kegyelem üzenete, ami biztosít minket arról, hogy megbocsátott, és a lelkiismeretünket valóban megnyugtatja. És nem terhel minket a múlt. Ez működik, gyerekek. A keresztény hit, Jézusba vetett hit, az nem hiába való, ez működik, és eddig is visszaigazolódott, és ezután is vissza fog igazolódni mindig. Mert Jézus megígérte, hogy eljön, és el fog jönni, meg fogjuk őt látni megint. Ha ez a hit, testvérek, jelentéktelen, akkor dobjátok el. Én is eldobom. Akkor inkább leszek marxista, mert az nem hiába való, ugye? Vagy Hegeli János, vagy én nem tudom micsoda, vagy ateista, materialista, hedonista, mert az aztán nem hiába való. Hát ez a keresztény hit nem hiába való, testvérek, azért, mert itt áll mögötte Jézus, aki meghalt a keresztfán, de harmadnapon ténylegesen, a szó szoros értelmében így értem, ahogy mondom, kijött a sírból. Feltámadt egy dicsőséges állapotba ugyanaz, akit keresztre feszítettek és láttak meghalni. Ezért nem hiába való a mi keresztény hitünk. Nem üres, nem jelentéktelen, hanem éppen hogy súlyos, valóságos, a tapasztalat által is visszaigazolt, eddig is és a jövőbe is visszaigazolt lesz. Ez nem hiába való hinni, amit Jézus mondott, és ő benne magában nem hiába való hinnünk. Hát örüljetek, hogy a keresztény hit nem hiába való. Örüljünk ennek, hogy ez nem hiába való hit. Örüljünk annak másodszor, hogy nem hiába való a mi bizonyságtételünk. Ezt is Pál apostoltól idézem, aki ugyanott mondja, hogy ha Jézus nem támad fel, akkor nem csak a belévetett hit értelmetlen, hanem a róla való beszédünk is értelmetlen. Ha nem támad föl, de Jézus föltámad, ezért nem értelmetlen a róla való bizonyságtétel. A róla való beszéd, az evangelizáció, a misszió, hogy mondjuk. Hogyha nem támad fel, ez az egész egy fabatkát nem ér. Fölösleges, hogy itt álljak, azt beszéljek nektek. Fölösleges, hogy hallgassátok. Fölösleges, hogy ti elmenjetek a családapák, és otthon beszéljetek Jézusról, vagy a munkahelyen bizonyságot tegyetek róla. Az egész egy fabatkát nem ér, hogyha Jézus nem támad fel. Isten hamis bizonyságtevői lennénk, mondja Pál. Isten nevébe hazudoznánk össze-vissza, ha Jézus nem támadt volna fel. De Jézus feltámadt. És ezért nem hiába valami bizonyságtételünk, mondja az apostol. Hát emlékezzetek rá, hogy akár Pál is, vagy a munkatársai, Péter apostol, vagy a munkatársai, hogy indultak neki egy abszolút pogány világnak. Még pogányabb volt, mint a mai. Pedig ez se kutya, de az se volt kutya. És mentek árkon, bokron keresztül. A legtöbb bizonyságtevője Krisztusnak az első századokban meghalt. Vértanú halált halt, erőszakos halált halt. De mégis ott volt a szívükből, hogy Jézus azt mondta nekünk, hogy menjünk és tegyünk róla tanúságot a nemzetek között. És hívjuk az embereket az ő hitére, és mondjuk meg, hogy aki hisz benne, az üdvözülni fog, és aki nem hisz, az el fog kározni, a pokolra kerül. A földi pokol után az örök pokolra. Beszéljünk róla, ezt mondta, szívünkre helyezte, ehhez adta a szent lelkét, az erejét, hogy tudjuk ezt a feladatot teljesíteni, ami egyébként emberileg lehetetlen. De elindultak és beszéltek. És ezt, azt mondja Pál, ez nem hiába való. Nem hiába való, hogy elkezdtük mondani, hogy solus Christus, hogy egyedül Krisztus vezet az üdvösségre, nem Buddha, nem Mohamed, nem tudom kicsoda. Egyedül az ő vére által van üdvösségünk. Nem hiába való, hogy beszéltünk, hogy sola fide. Egyedül hitből igazul meg az ember. Nem kell különböző érdemeket összehalmoznia, meg sok jó cselekedettel hozzájárulni. Hinni kell Jézusba, hogy ő az üdvözítőnk. Hinni. Nem hiába való, ha arról beszélünk, hogy sola grácia. Hogy egyedül kegyelemből van az embernek új élete, meg üdvössége. Egyedül isteni kegyelem, megérdemeletlen isteni kegyelem, amit Krisztus érdemelt ki nekünk. És nem hiába való arról beszélünk, hogy szól a szkriptúra, hogy egyedül a Szentírás mutatja nekünk az utat a boldog életre és az üdvösségre. És nem hiába való azt mondani, hogy szól a soli deo gloria, egyedül isteni a dicsőség. Mert egyedül isteni a dicsőség mindenért. És érte kell élni. Nem, értitek, hogy nem hiába való a keresztjén igehirdetés, és most kifejezetten arra a keresztjén igehirdetésre gondolok, amelyik jézusi, amelyik apostoli. Ezt azért mondom újra meg újra, testvérek, mert van egy hamis kereszténység, és ettől óva intenélek benneteket, amelyik nem azt mondja, amit Jézus mondott, és nem azt mondják, amit az apostolok mondtak. Nem viszik tovább a szent, most jó értelembe véve, szent hagyományt. Nem a Bibliát hirdetik, hanem valami mást. Egy olyan kereszténységet, amit hozzá igazítanak valamiféle emberi bölcselkedéshez, filozófiához. Racionalizmust hirdetnek tulajdonképpen, keresztjén fogalmakba öltöztetett racionalizmust, vagy liberalizmust, vagy marxizmust, vagy egzisztencializmust. Állandóan ezzel küszködünk, testvérek, hogy egy olyan meghamisított kereszténységet hirdetnek szószékekről, és prédikálnak egy olyan Jézust, akinek semmi köze ahhoz, ami elhangzik a neve kapcsán, vagy róla. Ennek a prédikációnak nincs értelme. Sőt, ez egy nagyon enyhe kifejezés, hogy nincs értelme. Ez egy borzalom, testvérek. Olvastam most nemrégem egy könyvet, és ott írja egy német hívő teológus, hogy a második világháború után, hogy Isten ítélete szállt ránk németekre, mert a Bibliát elvetettük, mint Isten szavát. És az egész ítélet, ami a népünket érte, ez ezért van, mert ilyen elfordultunk az Istentől. Mert a teológusok ezt a teológiát tanították a lelkészeknek, a lelkészek kimentek a szószékekre, és ezt hirdették, és tönkretették a népünket, tévútra vezették a népünket, istentelenné tették a népünket, mondja az 50-es, 60-as években. Ez így van, testvérek. Úgyhogy ha azt mondom, hogy értelmetlen ez az igehirdetés, akkor keveset mondtam, mert nem értelmetlen, hanem kifejezetten káros azokra, akik hallgatják. Káros egy gyülekezetre, káros egy egyénre, káros egy családra, káros egy nemzetre. Hogyha nem azt hallják, amit Jézus és az apostolok hirdettek. Lehet sopánkodni most, ugye, sokszor sopánkodnak a tévében, hogy jaj, a kereszténység csillaga leáldozott, jaj, nekünk, előretör a mohamedanizmus. Tetszett volna maradni Jézusnál, meg az apostoli igehirdetésnél, ezeknél a tartalmaknál, amik itt vannak. De nem, nekünk új kellett, meg korszerű kellett, meg modern kellett, meg tudományos kellett. Azt tessék, a kereszténység meg a porba van. És síránkozhatunk, hogy tör előre az iszlám. Hát tör. Mert ők még mindig ahhoz ragaszkodnak egyébként, amit a Koránban megírt ez a szegény jó ember. Mohamed. Legalább van neki eleje meg vége annak, amit mondott. Csak éppen ő halott. Ő halott. Nekünk meg itt van egy élő Jézus, aki megmondta, hogy mi a tuti, most így mondom, bocsánat, ennek is van eleje, meg vége, meg közepe is. Ezt kéne mondani, csak erre azt mondják, hogy irracionális, meg mitikus, meg nem tudományos, meg elavult. Hát Pál apostol azt mondta, hogy a Krisztusról való prédikáció, az, hogy ő meghalt a bűneinket és föltámadt, és utána még, ami ehhez csatlakozik, ez nem hiába való, ha erről beszélünk. Ez új életeket nemz, egyéni szinten is megújít, családokat is megújít, gyülekezetet megújít, fenntart, egy népnek a lelki életét, meg az erkölcsi életét is jó irányba viszi. Ez nem hiába való. Úgyhogy arra biztat bennünket ma is az ige, hogy örömmel beszéljünk erről a nem hiába való, tradicionális, régi üzenetről. Örömmel tegyetek bizonyságot. Mindegy, fiatalok vagytok, vagy idősebbek. Örömmel beszéljetek erről. Nem hiába való, amit csinálunk. Nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Örüljünk annak tehát először, hogy nem hiába való a hitünk, mert Jézus él. Örüljünk annak, hogy nem hiába való az élő Jézusról szóló bizonyságtételünk. Esélyi, örüljünk neki, hogy nem a levegőbe kell, hogy mindenféle értelmetlen dolgokat beszélnünk. Örüljünk annak harmadszor, azt mondom nektek, hogy egy napon feltámadunk a halálból. Ezt megint csak Pál apostolra hivatkozva tanítom és mondom nektek, mert az apostol leírja az első korintusi levél 15. részéből, hogy Jézus feltámadása az pusztán egy nyitány, mint egy zenemű élén áll egy nyitány, az Aida nyitánya, vagy a Toszka nyitánya, amiből bele vannak foglalva már az operába, majd felbukkanó különböző motívumok, zenei motívumok. Mint egy kivonata az egész operának, egy nyitány. És akkor, testvérek, csodálatos, hogy Jézus feltámadás, az csak egy nyitány, mondja az apa, nem csak, hát ez nagyszerű esemény, de abban benne van az összes halottak föltámadása. Jézus feltámadása garantálja az összes halottak halálból való feltámadását. Jézus csak az első, mondja az apostol. Majd őt követik a többiek. Nem illúzió Jézus feltámadása miatt a temetőknek, a régi temetőknek az a felirata, hogy feltámadunk. Mert amikor vitték oda a halottakat, akkor mindenki szomorú, ugye, viszik a halottat, mennek a gyászolók, és akkor ott itt vége mindennek. És akkor mielőtt átlépnek a kapun, ott van a vigasztaló felirat, hogy feltámadunk. Persze ez, hogy feltámadunk, testvérek, ez nem mindenkinek olyan nagyon vigasztaló üzenet, mert ha Jézusnak a tanításait, meg az apostoli tanításokat vizsgáljuk, akkor megerősítik, hogy mindenki föltámad, de némelyek egy gyalázatos testben fognak föltámadni a pokolra, az örök kárhozatra. Mások meg dicsőséges testbe fognak feltámadni az örök életre, az üdvösségre, az Isten országába kerülni. Vagyis nem mindenkinek egyformán lesz boldog feltámadása, hogy így mondjam, valakinek nagyon boldogtalan feltámadása lesz, de ez kikerülhetetlen, hogy föltámadjanak a halottak. Új testet kapnak a lelkek. Lehet, hogy az egyikbe a kárhozatra megy, a másikba az Isten országába, de akkor is új lesz. Minden esetre, testvérek, ha azért kell újra és újra elmondanom, hogy higgyetek az Úr Jézusban, mert azt mondta, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, azaz örök életre fog föltámadni. És ezt, ha hisszük, testvérek, ezt a Jézust, és benne bízunk, és őt igyekszünk követni, akkor nekünk a halálra nézve teljesen megváltozik a gondolkodásunk. Máshogy nézünk a halálra, a sírunkra. Arimátia József is másként nézett a saját sírjára, amiben később betették. Mert tudta, hogy ebből támad fel Jézus, én is innen fogok kijönni. Mindegy, hogy mekkora követ hengerítenek rám. Hát mi tudjuk, hogy akár mekkora hantot emelnek fölénk, vagy akármilyen jó becsavarozzák majd az urnának, az urnatartónak a csavarjait, onnan biztos ki fogunk jönni. Nem az a végállomás nekünk, hanem a végállomás az Jézusnál lesz, az ő országába, az örök életben, mégpedig új testben, feltámadott testben. Ez egy olyan perspektíva a hívő keresztényeknek, testvérek, aminek a jelentőségét nem lehet lebecsülni, vagy nem lehet kellően hangsúlyozni. Ez olyan erőt ad az embernek, testvérek, még ha halál közelébe kerül is. Az első keresztényeket nem lehetett elriasztani attól, hogy ők bizonyságot tegyenek Jézustól. Hiába mondták nekik, hogy de különben keresztre feszítünk benneteket, meg elégetünk benneteket, meg oroszlánok elé dobunk benneteket. Na és, mondták. Legfeljebb meghalunk, és akkor mi van? Az nekünk nem a végállomás, akkor legalább hamarabb Krisztusnál leszünk, de vissza fog térni, és föltámaszt bennünket egy új dicsőséges testben az ő országára. És ott leszünk örökké. Jó, itt éltünk 40 évet, vagy 25-öt, vagy 65-öt, vagy 90-et, mint Polikárpusz. De akkor is megyünk az üdvösségbe, és vár minket a dicső feltámadás. Ez olyan erőt adott nekik a bizonyságtétel, ez a perspektíva tudat, ez a halálon túltekintő és egy boldog jövőt, egy örökre boldog jövőt tekintő gondolat. Hát így vagyunk, testvérek, hát örüljünk annak, hogy Jézus feltámadása garantálja azt, hogy mi is föl fogunk támadni. Egy új testet kapunk, amelyben nem lesz már bűn, meg nem lesz betegség, meg a halálnak se lesz kiszolgáltatva. Egy csodálatos új valóságként fogunk kijönni a sírból, amikor eljön az időnk. Ezt nem mondhatnánk, ha Jézus nem támadt volna föl. De azóta, hogy ő föltámadt, merjük mondani, és merjük hinni is. Sőt, merjünk örülni ennek. Nézzünk a halálra, és mosolyogjunk. Tudjuk, hogy nem a végállomás. És örüljünk annak negyedszer, ezzel fejezem be, hogy Jézus Krisztust meglátjuk. Örüljünk annak, hogy az Úr Jézust még meg fogjuk látni. Ami megváltónkat, ami Urunkat, ahogy az elején mondtam, itt és most mi nekünk nem adatik meg, hogy lássuk, hogy belenézzünk a szemébe, hogy érezzük a kezének az érintését. Nem tudjuk magunkhoz ölelni, nem tudunk vele fizikális kontaktusba lépni. Csak ilyen idézőjelben csak közvetett kapcsolatunk lehet vele, hogy hiszünk a szónak, az igének, és ezekben öleljük magunkhoz őt. De ez nem olyan, mint mikor megöleljük a feleségünket vagy a férjünket, és érezzük a fizikai valójában. Hát ez csodálatos, testvérek, hogy Jézus viszont azt mondja a tanítványainak, hogy hát most elmegyek, és nem fogtok látni egy darabig, de majd visszatérek. És akkor senki el nem veszi tőletek az örömötöket. Mert akkor látni fogjuk őt. Meglátjuk őt, amint van, így mondja az apostol. Megjelenik az ég felhőivel, ahogy olvassuk a Szentírásba. Ahogy emlékeztek, hogy amikor mennybe ment, akkor ugye állnak az apostolok ottan a hegytetőn, azt néznek fölfele, és akkor egyszer csak angyal jön hozzájuk, angyalok jönnek, és mondják, mit álltok itt nézve az égbe? Ahogy láttátok elmenni, úgy fog eljönni. Eltakarta egy felhő, előlük sem látták. Átlépett a láthatatlan világba. Majd egyszer elmegy a felhő, azt visszajön. Meglátjátok. Most menjetek el Jeruzsálembe, és ott várjátok meg az ígéretet. És ez egy csodálatos, egyszerű dolog, testvérek, hogy Jézus vissza fog jönni. És ez a Jézus vissza fog jönni, és meglátja mindenki. Akkor fogunk feltámadni, és minden szem meglátja őt, azok is, akik nem akarják látni. Azoknak is kinyílik majd a szem, és azoknak rettenetes lesz, mert ez az ítéletre jön vissza. Nekik ez a poklot jelenti. De nekünk, akik bízunk benne és szeretjük őt, remélem mindnyájunkra igaz, legyen igaz mindnyájunkra. Bízunk benne, szeretjük és követjük őt, hát nekünk ez egy csodálatos pillanat lesz. Meglátjuk azt, akinek mindent köszönhetünk. A földi életünk teljességét, az örök életünket, amelynek akkor lesz a kezdete valahogy, amelynek soha nem lesz vége, az örökké tartó boldogságnak, békességnek, az új világnak a korszaka. Hát ez persze, hogy ezt mondják az újszövetségi gyülekezet tagjai, hogy jövel, Uram Jézus. Ugye mindig így válaszolnak, amikor Jézus megígéri, hogy íme eljövök hamar, jövel, Uram Jézus. Ez volt a kereszténységnek a válasza mindig Jézusnak erre az ígéretére. Íme hamar eljövök. Jövel, hát jövel, hát gyere már. Mikor jössz már? Látni akarunk téged, a jelenlétedbe akarunk lenni. Azt mondtad, hogy ott leszünk veled az Isten országába, és letelepszünk egy asztalhoz. És együtt eszünk és iszunk veled, nem úgy, mint itt az úrvacsora asztal, itt is együtt iszunk és iszunk, eszünk és iszunk vele, mert ő a vendéglátónk az úrasztalánál. Ez az Úr vacsorája, amire meg vagyunk hívva. De itt hitáltal vagyunk, de ott nem hitáltal kell már. Égi látássá lesz hited. Ott lesz Jézus a maga dicsőséges állapotában, ott lesznek rajta a sebek helyei, ugye a feltámadottat látták. Hát örüljetek ennek, hogy mi még meglátjuk a mi megváltónkat és a világ urát, és ne szomorkodjatok, ne lógassátok az orrotokat. Szóval, ahogy itt beszélünk, testvérek, remélem, hogy tudtok követni is, hogy sorolom itt az öröm okokat. Hát sok okunk van örülni húsvétkor. Valahogy, ha úgy engedjük ezeket a dolgokat is, úgy hatni reánk, és úgy hisszük ezeket, és úgy ízleljük, és hisszük ezeket, testvérek, akkor elkezdünk mosolyogni, akkor elkezdünk tényleg, még talán örömkönnyeket is hullatunk. Ahogy nagypénteken a fájdalom könnyeit hullathatjuk, úgy húsvétkor meg az örömkönnyeit hullathatjuk. Mert nekünk minden okunk megvan erre. A félelem oda, és marad az öröm. És ez az öröm, testvérek, még talán ezzel zárom le mai gondolatmenetünket, hogy ez az öröm, ez a Jézus által, a megváltás által, és a felsorolt dolgok által kiváltott öröm, ez bennünket motivál, ez megmozdít minket, meg kell, hogy mozdítson bennünket. Az öröm egyébként mindig megmozdítja az embert, nem hagy egy passzív állapotban, megmozdít minket. Mire mozdít meg? Hát arra mozdít meg például, hogy leboruljunk Jézus előtt. Örömmel imádjuk őt. Nem egy szobor előtt, nem az útmenti kereszt előtt, hanem a szívünkbe boruljunk le, és imádjuk örömmel, ez kedves neki. Amikor nem egy korbáccsal kell ott állni, de leborulsz, nem korbáccsal kell ütni, én örömmel leborulok. Örömmel borulok le Jézus előtt, és imádom őt, mint a világ egyedüli üdvözítőjét. És az is következik, hogy nem csak úgy imádom őt, hanem elköteleződök az ő követésére. Örömmel, itt vagyok Jézus, hát követlek téged, ahova mész. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Kérdezi tőle Pál apostol. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Azt fogom csinálni. Te vagy a főnök, mondd meg. Elköteleződés a követésére, örömmel. Elköteleződés a hirdetésére. Örömmel hirdetlek téged. Hát hogy ne beszélnék rólad? Hát persze, hogy beszélek. Ha csak nyílik egy lehetőség, egy kis kapu, valahova be tudok súrani, beszélni fogok rólad. Munkahelyen, osztálytársaknak, koleszba, mit tudom én hol. Hirdetlek téged. És még egy utolsó dolog, amit odaszánom magamat arra, hogy dicsőítsd meg a nevedet általam. Ez egy kicsit más, mint amit elsőnek mondtam, mert az, hogy én odaszánom magam, dicsőítelek téged, Uram. Oké, de az egy kicsit más, amikor azt mondom neki, hogy te dicsőítsd meg magadat általam, ahogy te akarod. A betegségem által, a halálom által, a szenvedéseim által. Itt vagyok, hogy úgy dicsőítsd meg magadat általam, ahogy te jónak látod. Ha nehéz úton viszel, és ott akarod magadat megdicsőíteni általam, akkor is vállalom. Ha nem olyan nehéz lesz az út, azt is vállalom. De dicsőítsd meg magadat általam. Itt vagyok. Magamat áldozatul adom neked. Tegyél velem, amit akarsz. Használj engem csak. Az a lényeg, hogy te dicsőj meg, Jézusom. Hát, húsvétkor van minek örüljünk? Van kinek örüljünk? Van kinek, és van minek. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy élő Úrként, megváltóként fordulhatunk hozzád imádságba. Köszönjük, hogy neked örülhetünk, örülhetünk a megváltásodnak, az új életnek, a Szentírásnak, annak, hogy a hitünk és a bizonyságtételünk se hiába való. Örülhetünk a feltámadásunknak előre, örülhetünk annak, hogy viszont láthatunk téged, és ki tudja még mi mindennek örülhetünk. Köszönjük néked, hogy a te híveid azok nem ilyen szomorú, lógóóró emberek, akik állandóan csak keseregnek valamin. Köszönjük néked, hogy örvendező, mosolygó, derűs lelkű emberekké teszed a tieidet. És köszönjük néked, hogy ez az az öröm, aminek van alapja. És köszönjük, hogy ez az az öröm, ami nem hagy bennünket az önmagunk körül forgolódásban, hanem felét fordít, megdicsőített, odaszánásra indít, a hirdetésedre indít, a neked való engedelmességre indító öröm. Add ezt az örömöt, Urunk, mindnyájunknak, ezen a húsvéton. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben az ígét, és áld meg most az úrvacsora vételnél a szent jegyeket is. Adj magaddal üdvösséges találkozást mindnyájunknak, akik részesülünk a szent jegyekből. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk hittel, hogy rád bízhatjuk magunkat, hogy kérhetjük, hogy erősítsd meg a kenyér és a bor által is a beléd vetett bizalmunkat és irántad való szeretetünket. Tedd valóságosra, hogy annyira szerettél, hogy meghaltál értünk, mielőtt föltámadtál. Köszönjük néked, hogy így várhatunk téged az úrvacsorai közösségünkbe. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezeteinket, családunkat. Kérünk mindazokért a családokért, ahol szenvedő, elesett rokonaink vannak, családtagjaink vannak, légy ővelük is, áld meg őket is, talán nem is tudtak eljönni ma ide. Kérünk, hogy légy velük, és adj nekik is húsvéti örömöt, benned való örvendezést, testi megerősödést is. Köszönjük néked, hogy nemzetünkért is imádkozhatunk. Úgy kérünk, hogy fordítsd nemzetünk tagjainak a figyelmét feléd. Ezen a napon is látod, mennyi babonaság, mennyi gonoszság lesz ma is. Könyörülj meg, Urunk, a mi nemzetünkön. Add, hogy feléd forduló nép lehessünk, és ezért hirdettesd nékünk a tiszta evangéliumot, a tiszta ígét. Add, hogy különbséget tudjon tenni a népünk sok tagja, a hamisságok, a téveítések és az igazság hirdetése között, és tudja választani a helyes utat. Köszönjük, hogy imádkozhatunk kormányunkért. Kérünk, adj nekik is húsvéti hitet, a te követésedet. Tanítsd őket bölcs döntésekre és népünk szeretetére. Könyörülj meg rajtunk, és áld meg még azokat a testvéreinket, akik háborús vidékeken élnek, ha lehetséges. Kérünk téged, hogy ahogy megálltál a középen, és békességet hoztál tanítványaidnak, állj meg ezeken a helyeken, és adj békességet a tanítványaidnak is, de azoknak is, akik nem azok. Adj békességet a mi időnkben, a földön. Békesség fejedelme. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy amint láthatjátok, húsvét ünnepe alkalmából újra megterítettük a Szent Asztalt, akik bírják egyházunk felhatalmazását, és szeretnének részt venni, azokat szeretettel látjuk az úrvacsorai közösségbe. Hirdetem azt, hogy a héten most több alkalmunk nem lesz, a következő alkalom az a vasárnapi istentisztelet lesz ránk következő vasárnap. Hirdetem azt, hogy április 13-án női konferenciánk lesz, a honlapunkon rajta vannak a tudnivalók, még lehet jelentkezni, és akár ott is, vagy itt a gyülekezetbe feleségemnél, vagy nálam is, hogyha úgy szeretnék. Mindenkit, a hölgyeket elsősorban minden korosztályból szeretettel hívjuk és várjuk erre a konferenciára, aminek az a címe, hogy Mennyei Szépségszalon. Hirdetem még azt, hogy a nyáron lesz a gyülekezeti hetünk, augusztus második felébe, Mátraházán, és oda is lehet még jelentkezni. Külön aláhúznám azt, hogy van a gyülekezetünknek elkülönített pénzkerete, és aki szeretne igényelni, mert drágának találja, az nyugodtan igényelje, Lupsa Györgynél is lehet igényelni, hozzám is lehet fordulni, ha valaki így van. Nem jelent ez most különös problémát, különös nehézséget. Szóljanak a testvérek, aki szeretne jönni, a pénz ne tartson, vagy a pénz hiánya ne tartson távol senkit, aki szeretne eljönni a gyülekezeti hetünkre. Tehát nyugodtan jelentkezzetek, kérjetek támogatást is, és szívesen és örömmel adunk. Hála Istennek, van most miből adni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.